www.nagygeneráció.hu.
Bácskai Júliával és Felcsuti Péterrel beszélgettünk az utolsó 10 percünkben, szándékaim szerint az igazságosságról és az erkölcsi érdemről, mert hiszen annyiszor halljuk, hogy a siker annak megkoronázása, hogy valaki erényes. Tehát, hogy a gazdagok azért gazdagok, mert jobban megérdemlik, mint a szegények, és bennünk is nagyon rögzült az, hogy ha valamit elérünk, vagy valamilyen állásba bekerülünk akár, vagy valamilyen munkát megkapunk, az azért van, mert mi megérdemeltük. Sokszor mondják azt, ugye, hogy ha betartod a szabályokat, akkor sikeres leszel, akkor annak meg lesz a méltó jutalma, és a mi tapasztalásunk azért nagyon sokszor az, hogy az lesz sikeres, aki valamiért nem tartja be a szabályokat, vagy megkerüli a szabályokat. Akkor mit tanítunk ma mi, a mi gyerekeinknek erről?
Hát, hogy ez Magyarországon így van, tehát, hogy a lakosság nagyon jelentős mértékben azt gondolja, ugye mindenfajta ilyen attitűd kutatások ezt bizonyítják, hogy a lakosság tényleg jelentős mértékben azt gondolja, hogy a szabályokat betartva nem lehet sikeres az ember. Azt gondolom, hogy az önmagában egy válságtünet. Tehát az régen rossz, hogyha a magyar lakosság azt gondolja, és sajnos rossz
és ez
is.
Hány éve van így? Szerintem nagyon
hát
sok.
Én, az biztos nagyon régóta így van. De azt nem lehet mondani, hogy ez föltétlenül a világban is így lenne. Ez egy jelentős, a magyar társadalom értékrendjében egy jelentős anomália, ami megfigyelhető, mert egyébként a világban nagyon sokan gondolják azt, hogy az adott játékszabályok mellett, ha valaki, és azon el lehet meditálni, hogy ki és milyen módon tud sikeres lenni, akkor azt a sikert, hát azt mondjuk annak a gyümölcseit élvezheti, mert az az ő teljesítménye, és így tovább, és így tovább. Tehát valójában én azt hiszem, hogy az igazán izgalmas kérdés nem az, hogy be kell-e tartani a játékszabályokat, vagy nem, mert a társadalom azon az feltételezésen működik, hogy az emberek nagy többsége betartja a játékszabályokat. Amikor a társadalom elkezdi nem betartani a játékszabályokat, hát ugye ezt anómiának nevezik, és ez régen rossz, akkor az a társadalom elkezd dezintegrálódni, tehát elkezd szétesni. És a magyar társadalom mutatja a szétesésnek a jeleit sok szempontból. Én ezért inkább azt mondanám, hogy jobb, ha abból indulunk ki, hogy vannak többé-kevésbé elfogadható szabályok, és ezt a társadalom legnagyobb része azokat betartja. Az már egy izgalmas kérdés, hogy a társadalmi szabályokat, az együttműködés, az együttélés, stb. A viselkedés szabályait betartva, ha valaki nagyon sikeres, akkor ez feltétlenül azt jelenti, hogy ő valami extra teljesítményt produkált, vagy az adott körülmények között annak van mekkora szerepe a szerencsének, és még sok minden másnak. Ez azért izgalmas, mert ha azt hisszük, hogy ez nem kizárólag egyéni érdem dolga, akkor nyilván megjelenik az alapja az adóztatásnak, akkor el lehet ennek a jövedelemnek, az így megszerzett jövedelem valahanyad részét vonni, és hogy mit gondolunk arról, hogy mekkora a szerepe az egyéni teljesítménynek az adott társadalmi konstellációban elért sikernek, igen. Sikerben, és mekkora igen, nem, ennek függvényében lehet különböző adórendszerekről beszélni. És a politikai liberalizmus, ugye a klasszikus politikai liberalizmus azt gondolja, hogy viszonylag csekélyt az egyéni érdemekben, tehát az egyéni sikerekben viszonylag kevés az egyénnek az érdeme, és sokkal több más társadalmi tényezőkkel magyarázható, és ez megteremti az adózásnak az alapját. Még ugye mások, főleg a libertáriánusok ugye azt gondolják, hogy ez mind az ő jóformán, mind az ő teljesítménye, és ezért csak a minimális adóztatást tartják erkölcsileg elfogadhatóan. Tehát nagyon érdekes erkölcsi leágazása van annak, hogy mit gondolunk arról, hogy minek köszönhető a siker.
Ön egy közgazdász, és ön számára biztos, hogy ez az érdekes. Én egy bölcsész vagyok, és itt ül még egy pszichológus. Tehát ön azt mondja, hogy ne azt a kérdést vessük föl, hogy ebben az országban mi van. Én úgy érzem, hogy éppen ezt a kérdést vessük föl, hogy ebben az országban mi van, hiszen itt élünk, a gyerekeink és potenciális unokáink is itt élnek, és x évvel ezelőtt is, és most is valamit mondanunk kell nekik, amikor bármi hasonló kérdés fölmerül. És én számomra ez tudom, nagyon revelatív.
Mégis azt gondolom, hogy kintel vagyok még egyszer magamról ragadni a szót, az régen rossz. És a magyar társadalomra nézve az nagyon-nagyon rossz, hogy mi tényleg azt gondoljuk, és nem ok nélkül gondoljuk azt, hogy a szabályokat betartva az ember nem lehet sikeres. De vegyük észre, hogy ez nem a világrendje. Ez azt mutatja, hogy a magyar társadalom beteg.
Igen, ebben önnek tökéletesen igaza van. Ez így van, ugyanakkor napi szinten kell mondani valamit egy gyereknek például, napi vagy szinten, egy felnővő gyereknek.
És én azt gondolom...
És lehet, hogy ezt kell, hogy, nem tudom.
Hogy én maradok az optimista hitemnél, és azt gondolom, hogy nagyon el vagyunk keseredve, és nagyon, nagyon agresszív és erőszakos légkörben vagyunk most. És sokszor kilátástalannak látjuk akár a közösség életét, akár az egyéni jövőnket, hogy mi lesz velünk. Mégis azt gondolom, hogy mindig a legnagyobbra kell tenni a gyerekeknél, mondjuk az erkölcsi mércét. Tehát, hogy a mai műsorban is elhangzott néhány ilyen régi módi kifejezés, mint az egyenlőség. Egyáltalán valaki akar erre törekedni? Hogy egyenlők legyünk? Hogy igazságosak legyünk?
Hát miben,
hogy szabadok
például
legyünk?
Például a jogainkban,
hogy például
az nem ugyanaz...
nekem ne legyen. Én azt gondolom, hogy evidencia, hogy egy nő a saját testével rendelkezik, és hogy abban ne szóljon bele senki, hogy az ő a terhességével mit tesz, mit nem tesz. Most csak egy példa a sok közül, hogy mi lenne az igazság és a szabadság határa, amiben nem szabadna beleszólást engedni. Az más kérdés, hogy mennyivel többet kéne azért megtenni, hogy sokkal okosabban bánjunk ezzel. Magunkkal, önmagunk testével, vagy de a gyerekeinknek igenis szerintem a legrégi módon kellene azokat a meséket és történeteket adni, amivel ő a legmagasabb erkölcsi szinten láthatja azt, hogy most milyennek kellene lennem. Én ezt gondolom. Ehhez képest nem lát hősöket. Nem látja azt, hogy kinek kéne drukkolnia. Akciófilmnek álcázott rajzfilmeket néznek a kisgyerekek.
Maradjunk még egy picit annál, ha már ezt mondtad, hogy nő hogyan bán, hogyan egy nő szabad joga legyen maximálisan egyetértve az, hogy saját maga bánjon a testével. Akkor még egy ilyen alapkérdés, amiről szintén szó van ebben a könyvben, és kíváncsi vagyok, függetlenül a magyar szabályozástól, ugye ez a béranyaság. Tehát, hogy valaki egy nő szabadon felajánlhatja ezt, hogy kihordja egy másik ember gyerekét, akár jó szándékból, akár pénzért, ugye ez is egy probléma, mert ő önrendelkezik a saját teste felett.
És egy másik ember ezt
elfogadja. Erről mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy ha ez rendes szerződésben le van vajazva, tehát tudjuk, hogy ki mit vár el, akkor én nekem ezzel semmiféle erkölcsi kifogásom nincs. Mert más ember attól boldogtalan, hogy nem tudja megszülni.
Hát ugye azért van itt egy másik szempont, tehát amit úgy lehet megfogalmazni, hogy az, hogy jellemzően a béranyaságra nem a gazdag nők vállalkoznak, hanem a szegény nők. Ez már önmagában véve valószínűsíti, hogy ez nem egy olyan rettetesen nagy élvezet a nők számára, hogy ők ezt vállalják.
De kérdés, hogy dönti szabadon,
ezt én értem,
szabadon
de,
vagy sem.
De akkor bizony azt a kérdést tesszük fel, hogy a szegény ember, amikor dönt, szabadon dönt, akkor vajon tényleg szabadon dönt el, vagy az anyagi kényszerek közepette dönt? Mert ha úgy, azt a kérdést úgy tennénk föl annak a indiai asszonynak, aki béranyaságot vállal, mert ugye átlássuk
vagy
be,
mondjuk
hogy,
egy magyarnak azért nem menjünk olyan messzire.
Én mondjuk indiairól tudnék, mert hogy az ott egy iparág,
mert, ott sok van,
mert hogy az ott lényegében városok épültek ki arra, hogy amerikai gazdag középosztálybelieknek a gyerekeit hordják ki. Tehát, hogy vajon vállalnák-e ők a más ember gyermekének a kihordását, ha mondjuk lenne állandó munkájuk és normál jövedelmük, hogy akkor nem inkább a saját gyerekeiket hordanák-e ki. Hát én nem vagyok arról 100%-ig meggyőződő, hogy olyan szabadon azt vállalná, hogy egy vadidegen embernek kihordja a gyerekét. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a szabadságot a lehetőségektől függetleníteni, és azt mondani, hogy hát megteheted, ha akarod, és nem venni figyelembe azt, hogy de közben milyen kényszerek közepette élnek ezek az emberek, azt gondolom, hogy hát az minden esetre egy vitatható álláspont.
A demokratikus vita elveszett művészete kapcsán beszélgettünk itt ma, illetve a Mi igazságos és mi nem című Michael G. Sandel által írott és Felcsuti Péter által fordított könyv kapcsán, és a Pszichoszínház kapcsán, ahol párkapcsolati problémák, sokszor megoldatlan párkapcsolati problémák szoktak felmerülni. Azt hiszem, hogy ezt a végtelenségig tudnánk ezt a beszélgetést folytatni. Elképzelhető, hogy valamikor fogjuk is. Köszönöm szépen Bácska Júliának és Felcsuti Péternek. Figyelmükbe ajánlom a www.nagygeneráció.hu honlapot, ahol folytathatjuk ezt a beszélgetést más olyan kérdésekkel is, amelyek sokszor megoldhatatlannak tűnnek, illetve amelyekhez indulatok fűződnek, és ezen kívül pedig számos más témában. Ma Józsa Péter és Ola Andrea segített. Köszönöm figyelmüket!
Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu